Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Tálas Péter, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének igazgatója. A rádióban a beszélgetést most felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Mi lesz Afganisztán sorsa a csapatok, a szövetséges, az amerikai csapatok kivonulása után? Most éppen harcok vannak.
Jó napot kívánok én is. Ha a közeljövőt kell megszabni, vagy inkább a közeljövőről kell beszélni, akkor azt gondolom, hogy az év végéig még biztos, hogy el fognak húzódni a harcok. Azt feltételezem, hogy három forgatókönyv jöhet. Az egyik, az mindenféleképpen valami békekötés. Ez azt jelenteni egyébként, hogy a tálibok a kabuli kormánnyal, az ott élő tadzsikokkal, üzbégekkel, ne felejtsük el, hogy a tálibok döntően pastuk, tehát azért vannak olyan kisebbségek, viszonylag nagy számban Afganisztánban, akiknek az érdekeit minden egyes politikai rendszernek, teljesen mindegy, hogy tálib vagy amerikai támogatottságú, vagy bármilyen, azt figyelembe kell venni, ellenkező esetben harcok fognak elindulni. Tehát ha ezek a tényezőknek sikerül mondjuk külső segítséggel valamilyen kompromisszumot kötnie, az szerintem a legoptimálisabb lenne. De nem gondolom, hogy ez lesz a legvalószínűbb.
Miért csinálna valaki ilyesmit, amikor éppen offenzívában és nyerésben van?
Így van. Azt gondolom, hogy a tálibok alapvetően megpróbálják átvenni majd a hatalmat. Ez szerintem nem fog sikerülni. Most ugye nagyon látványos térképeket láttunk arról, hogy akkor ezt is ők ellenőrzik, azt is ők ellenőrzik, amazt is ő ellenőrzik. Gyakorlatilag, hogy a 421 tartományi járásból augusztus elején már gyakorlatilag 229-et, vagy inkább mondjuk úgy, hogy az 54%-át ők tartják felügyelőtük alatt, hogy csak 16% jut már a kormányzatnak, de azért hadd mondjam azt, hogy nem a területekben kell itt gondolkodni. Afganisztánban a kulcskérdés az, hogy kibirtokolja a városokat, kibirtokolja az útvonalakat, kibirtokolja a határátkelőket, tehát azt gondolom, hogy ha például a kormány meg tudja tartani a legnagyobb városokat, akkor be tud úgy rendezkedni, hogy ott ő legyen az úr.
Miért a többi az terméketlen sivatag? Lakatlan terület?
Nem terméketlen sivatag, de mindenféleképpen ugye az összeköttetés és a stratégiai közlekedési csomópontok szempontjából ezek a kulcsfontosságúak. Kulcsfontosságú abból a szempontból is például a nagyvárosok és a repülőterek birtoklása, hogy ki fogja ellenőrizni a nemzetközi segélyeket. Ugye ne felejtsük el, hogy Afganisztán kormányzata és általában az afgán politikai rendszer vagy gazdasági rendszer döntően megoszlik, hogy 80% vagy 90%-ban segélyekből él. Ebből a tálibok sem mondhatnak le. Ez egyébként szerintem az egyik legnagyobb ütőkártya a nemzetközi közösség szemében, vagy kezében, tekintettel arra, hogy a segélyeket és támogatásokat gyakorlatilag feltételekhez lehet kötni. Olyan feltételekhez, amit a nemzetközi közösség el akar érni, például, hogy mondjuk a rendszer, amiről egyelőre nem tudunk túl sokat, azt tudjuk, hogy egy emirátust akar létrehozni a tálib rendszer, és hogy nagyon sok mindent ígér, tehát olcsó lakbéreket, olcsó jó megélhetést, biztonságot, stb. Tehát azt akarom mondani, hogy ők sem mondhatnak le erről, és amennyiben a nemzetközi közösség azt fogja mondani, mondjuk arra a 12 milliárd dollárnyi 4 évre folyósítani tervezett összegre, hogy csak akkor kapjátok meg, ha a lányok iskolába járhatnak, ezt most csak hasamra ütöm, vagy csak akkor kapjátok meg, ha nem lesz polgárháború, akkor ez egy nagyon erős érv, és nagyon erős, fogalmazunk úgy, hogy kártya a nemzetközi közösség
szemében. Hát igen, szemében. Csak ehhez kell valami ellenőrzési kapacitás is.
Ez
aki azt fogja mondani, hogy jó, én oda megyek és megnézem, hogy a lányok járnak-e iskolába.
Ez hát egy nagy kérdés, tekintettel arra, hogy alapvetően én azt úgy fogalmaznám meg, hogy az afganisztáni probléma kezelését, menedzselését, teljesen mindegy, hogy fogalmazzuk, ezt átvették a környező nagyhatalmak. Vagy át lesznek kénytelenek venni a környező nagyhatalmak. Ugye 2001-től gyakorlatilag az Egyesült Államok és a NATO szövetségesek voltak ott. Szerintem egy kudarcra ítélt, már korábban kudarcra ítélt missziót próbáltak megvalósítani, ez láthatóan sikertelen volt hosszú meditálások után, mert hiszen Obama elnök is gondolkodott azon, hogy kijöjjön, gondolkodott Trump elnök is azon, hogy kijöjjön, végül is Biden úgy döntött, hogy vége. Szerintem nagyon okosan döntött így, nem lehetett katonailag ezt már megoldani. Ennek megfelelően a felelősség azokra a nagyhatalmakra, elsősorban Kínára, Oroszországra, Pakisztánra, Iránra fog hárulni, akik eddig mondjuk azt, hogy ölbetett kézzel és popcornnal nézték a bénázását a nyugatiaknak.
Jó, de eddig ez két forgatókönyv, a békekötés, ha a tálibok átveszik a hatalmat.
Így van.
És a harmadik?
A harmadik a polgárháború fennmaradása. Na. A polgárháború fennmaradása, ha a tálibok például olyan keményen fognak fellépni, ahogy eddig láttuk, azt feltételezem, hogy a tadzsikok, üzbégek, hazarák, akik mondjuk azt, hogy eleve sem nagyon kedvelték a tálib rendszert, össze fognak fogni. Én el tudom képzelni, hogy az északi szövetség például rétrejön újra. Tehát az az északi szövetség, ami gyakorlatilag a helyi haduraknak a hadseregeiből áll, és ez fel fogja venni a harcot a tálibokkal. A pashtu területeken valószínűleg egyébként a tálibok lesznek, meghatározók, és hát azt kell még látnunk, hogy azért nagyon sok mindentől függ a tálib siker. Ugye 2007-ben, 2009-ben a tálibok nagyon népszerűek voltak. Tavaly előtti felmérések már azt mondták, hogy nem nagyon lelkesednek az afgánok sem. Egy olyan fordulat, hogy mondjam, végrehajtásához, vagy egy olyan fordulat bekövetkeztéhez, ami visszaviszi őket a 2001-es helyzet előtti állapotba.
Emirátust említett, az olyan, mint a kalifátus, mert ezekkel a kifejezésekkel itt szoktunk a közbeszédben dobálózni, anélkül, hogy ezeknek a, nem is tudom, államformáknak a lényegét is.
A vallási államot akarnak, nagyon fontos. Olyan vallási államokat akarnak létrehozni, ahol gyakorlatilag az iszlám törvényei érvényesek, az iszlám erkölcsei, a sharia törvények érvényesülnek, és ahol gyakorlatilag a mullák azok, akik meghatározzák a politikát.
Tehát vallási vezetők.
Vallási vezetők, így van, a vallási vezetők. Ma is egyébként ők azok, akik meghatározzák a politikát. Ugye mind a tálibok vezetője, mind pedig a tálibok vezető helyettesei, az a három molla, akik léteznek és vannak, azok, pontosan az a három figura, aki létezik és van, azok mind egyébként ugye, hát mondjuk azt, hogy a mollák közül kerülnek ki. Tehát ez egy nagyon erősen vallási és ideológiai jellegű államalakulat lenne. Kellőképpen konzervatív, leginkább szerintem a szaudi mondjuk ideológiához lehet hasonlítani, azzal a különbséggel, hogy természetesen helyi milyen sajátosságok is vannak.
De mit szól ehhez a lakosság? Vagy egyáltalán számít, hogy ehhez mit szól a lakosság?
Azt gondolom, hogy csak abban az esetben számít, hogy mit szól ehhez a lakosság, ha nem sikerül mondjuk azt, hogy úgy tartósan stabilizálni a helyzetüket a táliboknak. Azt kell látni, hogy a tálibok azért voltak nagyon népszerűek 2001 előtt, mert egyfajta stabilitást hoztak. Tehát megpróbálták fel, tehát cserébe azért, hogy egy ilyen konzervatív fordulatot hoztak létre, megpróbálták gyakorlatilag az emberek mindennapi biztonságát szavatolni. Tehát,
volt áram, víz, ilyesmiben? Nem lőttek minden másnap?
Ilyesmivel is, talán áram, víz nem volt, de nem volt polgárháború, mondjuk azt. És ez egy nagyon fontos egy olyan országban, ahol gyakorlatilag generációk szocializálódtak arra, hogy polgárháború van. Így gyakorlatilag a 70-es évektől. Ahány generáció felnőtt, az mind abban szocializálódott, hogy, hogy Afganisztán polgárháborús állapotok, Afganisztánban polgárháborús állapotok uralkodnak, ha akarnak valamit, akkor alapvetően hát vagy csatlakoznak az éppen aktuális helyi hatalmassághoz. Ez nagyon fontos. Afganisztánban nem lehet létrehozni egy centralizált hatalmat. Az igazi hatalom az mindig helyben dől el. Ez szerintem a tálibokra is érvényes lesz. Tehát az igazi hatalom az gyakorlatilag azé, aki az adott területen a gazdaságot, a biztonságot, az igazságszolgáltatást és általában ezeket az állami funkciókat be tudja tölteni. Ez általában egy helyi hadúr, akinek hadserege van, vagy fegyveresei vannak, és aki egyébként bevételekre tesz szert, részben adók formájában, részben a máktermelés, meg az ópiumtermelés, illetve a kábítószerfogyasztás részben, amennyiben az állam hatalomhoz kapcsolódik, akkor pedig a segélyek lenyúlása és a segélyekből, vagy a segélyek szétosztása kapcsán.
De hol tudja eladni azt az ópiumot, amit megtermel? Nyilván nem a belső piacra megy, mert ahhoz egy fizetőképes kereslet kell. Valahova ki kell vinni.
Hogyne?
Hol van a felvevő piac?
Hát a felvevő piac nagyon sok helyen. Iránban, Oroszországban, nyugaton, ne felejtsük el, Afganisztánban még a legkeményebb amerikai fellépés sem tudta megakadályozni azt, hogy ez az ország gyakorlatilag az első legyen az ópium termelésben. Nem tudta senki megkérdőjelezni ezt a szerepét. Ez egy ki... Ugye... Azt kell látnunk, hogy az ópiumpiac is szerintem úgy működik, mint a normál piac. Ha van kereslet, akkor nagyon gyorsan kínálat lesz. És ha jó a kínálat, az azt jelenti, hogy olcsó, akkor azok is, hogy mondjam, azok is hát tudnak fogyasztani, akik egyébként magas hát kábítószer árak mellett kénytelenek visszafogni, vagy rosszabb minőségű kábítószert fogyasztani. Tehát ez egy nagyon érdekes helyzet lesz, és azt gondolom, hogy ezzel mindenkinek számolnia kell. Nem ezek a kérdések azok, amik szerintem befolyásolják a tálibokat, vagy legalábbis mondjuk azt, hogy amikor a kínaiakkal találkoznak, az oroszokkal találkoznak, az irániakkal találkoznak, akkor nem ezek a kérdések, hanem részben gazdasági kérdések. Például a nagy kérdés, hogy Kína mennyire teszi majd oda magát gazdaságilag az új hatalom mellé, teljesen mindegy, hogy ki lesz, de hogy valóban bevonja-e a Road and Belt kezdeményezésbe, vagy az övezett út kezdeményezésbe, valóban akar-e befektetni, mert ugye azért vannak természeti kincsei és ásványi kincsei Afganisztánnak. Cserébe azt fogja kérni valószínűleg, hogy a tálib rendszer az ujgúrokat ne támogassa. Ugye tudjuk, hogy a kínai rendszer az ujgurokat terroristáknak tekinti. Oroszország hasonlóképpen azt akarja elérni, hogy a posztszovjet térség úgynevezett sztánjai, vagy inkább mondjuk azt, hogy iszlám köztársaságaiba a radikalizáció az ne folytatódjon, illetve hát ne folytatódjon természetesen az Oroszországi Föderáció kaukázusi területein, csecseneknél és egyéb kisebbségeknél. Az irániak alapvetően két dolgot szerethetnének, vagy kívánhatnának. Részben, hogy a szunnita-síta ellentét az tompuljon, részben pedig nekik is alapvetően az egyik legfőbb céljuk az, hogy béke legyen tekintettel arra, hogy az afgán migráció 81%-a ott csapódik le. És amennyiben ez nagy létszámú, mondjuk a szakértők egy része 21-re másfél millió embert feltételez, aki el fogja hagyni, akkor ki tudjuk számolni, hogyha az irániakra jut 81%, a törökökre jut 18% vagy 12%, akkor ez mennyi embert jelent, akit el kell látni, akit valamilyen módon, hogy mondjam, ki kell biztosítani kell neki legalább a vegetáció szintű létezést.
Uh-huh. Említette a tálib vezető kínai vizitjét. Kína azért az egy világhatalom, ott a kínai vezetéssel találkozni az mindenkinek presztízs. Hogy válogatja ki Kína, hogy az éppen polgárháborúban lévő országból milyen tálib vezetőket hív meg? De van ennek egy ilyen protokollja, hogy aki éppen győzelemben van, azt hívja, aki meg, akit éppen ütnek, azt meg nem?
Azt gondolom, hogy azt kell látni, hogy a kínaiak általában követik az Egyesült Államokat. A kínaiak azóta tartanak fel nagyon konkrét és erős kapcsolatot a tálibokkal, amióta Donald Trump megállapodott velük. Hiszen a Donald Trumpi megállapodás hozta helyzetbe a tálibokat, és azt gondolom, hogy Kína ilyen szempontból reálpolitikát folytat. Fenntartja a kapcsolatot egyébként a kormányzattal is, tehát sőt, a kormányzat is most még inkább szeretné fenntartani, tehát a kabuli kormányzat is most még inkább szeretné fenntartani, hiszen Kína egy olyan mézesbödön vagy pénzesbödön, amiből elég sok minden bejöhet az afganisztániaknak, bár azért hozzá kell tenni, hogy nem jótékony nagybácsi, hanem nagyon pontosan kiszámolja az érdekeit és a pénzét, hogy mi befekteti. Tehát én azt gondolom, hogy Kínának is figyelembe kell vennie ezt a helyzetet, különösen azért, mert szemben Oroszországgal és szemben az Egyesült Államokkal a kínai hadsereg ugyan nagy, de soha nem háborúzott ténylegesen. Ha mondjuk be kell avatkozni valami miatt Afganisztánba, az sokkal nehezebben tudja megoldani szerintem a kínai hadsereg.
Tapasztalat miatt, mert otthon valószínűleg a helyiekkel, az otthon maradókkal könnyebb lenne megértetni, hogy kínaiak halnak meg, mint ahogy az amerikaiakkal. Elég nehéz megértetni Vietnám óta, hogy amerikaiak halnak meg.
Én azt gondolom, részben könnyebb, de azért azt gondolom, hogy Kína nagyon gyorsan elfogadtathatná a kínaiak többségével azt, hogy Afganisztánba azért kell beavatkozni, mert beleszólnak az ujgur kérdésbe, és elünk hetszelik az ujgurokat. Nem, én azt gondolom, hogy egész egyszerűen Kínának ilyen típusú képességei, amilyen az Egyesült Államoknak, vagy amilyen Oroszországnak van, és harci tapasztalatai nincsenek. Nem vívott háborút. Az oroszoknak az a kedvezőbb helyzet, ha ez kedvezőbb helyzetnek lehet mondani, hogy ők azért ott voltak gyakorlatilag, 81-től, gyakorlatilag 89-ig. És azt kell, hogy mondjuk, hogy részben hozzájárult egyébként a rendszer bukásához, hogy sikertelen volt az ő kísérletük, de legalább kapcsolatokkal rendelkeznek, harci tapasztalatokkal rendelkeznek, ezzel nem rendelkezik a kínai haderő, ami egyébként előbb-utóbb kell majd, hogy ilyennel rendelkezzen, de egyelőre nem. És azt gondolom, egy kulcsfontosságú kérdés lesz mindenki számára, hogy a tálibok milyen viszonyt alakítanak ki a volt terrorcsoportokkal, vagy az éppen ott regnáló terrorcsoportokkal, az Al-Qaidával, akik azért mondjuk azt, hogy ott vannak továbbra is, és azzal a 2500-2600 iszlám állam terroristával, aki egyébként Szíriából, Irakból, amikor ott megbukott az iszlám állam, átmenekült erre a területre. Ugye az Amerikai Egyesült Államoknak és Donald Trumpnak az volt az egyik feltétele, hogy nem támogatják a nyugattal szemben álló terrorszervezeteket. Egyelőre a tálibok ezt mintha tartanák, vagy pontosabban nyilatkozatban egész biztos. Kínának, visszatérve egy pillanat, Kínának talán azért lehet még könnyebb, mert Kína viszonylag jó kapcsolatokat ápol Pakisztánnal, és Pakisztánnak olyan helyi ismeretei vannak, és olyan helyi kapcsolatai vannak részben a tálibokkal, részben pedig a titkosszolgálati networkökön keresztül, gyakorlatilag szerintem majdnem minden egyes politikai tényezővel Afganisztánban, hogyha ezeket megpróbálja felhasználni Kína, akkor ott az, tehát nagyon sok elemző szerint jobban helyzetbe kerülhet, de semmire nincs természetesen garancia.
Annak lehet-e valamilyen következménye, hogy az amerikaiak nem tudták magukkal vinni az összes helyi segítőjüket, mint ahogy Vietnámból se tudták magukkal vinni az összes helyi segítőjüket? Ez jelentős esemény, vagy csak egy ilyen romantikus bölcsés elképzelés az, hogy ez nem nagyon szép. Mert azoknak az embereknek ott a sorsa, az a halál.
Így van, de mondjuk akkor Igen, nekik talán a legveszélyesebb, de ennek megfelelően, de ugyanilyen veszélye szerintem mindazoknak, akik a kormányzati pozícióból működtek együtt, és kaptak támogatást az Egyesült Államoktól. Nyilvánvaló az ilyen közvetlen támogatók, azok megpróbálhatnak, hát fogalmazzunk úgy, hogy menekülni.
De hova?
Ez a nagy kérdés, hogy hova. Én azt gondolom, hogy részben ugye a koalíció tagjai is garanciát vállaltak, vagy pontosabban mondjuk azt, hogy megpróbálják a legveszélyeztetettebb figurákat kihozni. Részben Amerikába, részben saját területre. Még inkább azt feltételezem, hogy olyan lesz olyan is, vagy én legalábbis azt csinálnám, hogy megkérdezném őket, hogy melyik muszlim államba szeretnének elmenni. Tehát ahol jobban meg tudnak élni, mint nyugaton márhol, és azt is lehetne támogatni, de ettől függetlenül ugye a támogatók családtagjait, tehát mindenkit nem lehet onnan elhozni. Ugyanakkor lehet olyat találni valószínűleg különösen ha a tálibok nem tudják teljesen átvenni a hatalmat, hogy olyan hadúrhoz, vagy olyan politikai tényezőhöz kapcsolódik, akinél az, hogy az Egyesült Államokkal korábban együtt dolgozott, az nem jelent nagy problémát. Azért egy dolgot még érdemes megjegyezni, a tálibok elég régóta nincsenek hatalmon, és ugyan voltak nekik ilyen árnyék kormányaik, meg árnyék intézményeik, azért azt látni kell, hogy ahogy elég hosszú időszak telt el azóta, amióta a tálibok mondjuk azt, hogy irányításban részt vettek.
Kellnek középvezetőket?
Általában azt gondolom, az államapparátus tagjait.
Tehát aki tudja, hogy kell működtetni egy közigazgatást.
Azt gondolom. Ha ezt ők komolyan gondolják, és nem akarnak valami olyasmi hatalmat kialakítani, amit az iszlám állam alakított ki Szíriában, és mondjuk azt, hogy Irakban, nevezetesen, hogy élősködő államot, tehát, hogy az nem érdekel bennünket, hogy működtök, nekünk csak az a fontos, hogy ennél szerintem ők sokkal integrálsabb részei akarnak lenni az afgán politikának is, a nemzetközi politikának is.
Szíriáról azért hallunk most kevesebbet, mert mindent elnyom Afganisztán, vagy mert nem jól figyelünk?
Én azt gondolom, hogy Szíriáról azért hallunk kevesebbet, mert Szíria kapcsán, mert alapvetően mi mindig azt figyeljük, hogy az Egyesült Államok és a nyugati szövetségesek mit csinálnak. És ahogy Afganisztánban, úgy Szíriában és Irakban is tulajdonképpen visszavonulóban van az Egyesült Államok. Nagyon egyszerűen azt lehet látni, hogy a stratégiai fontossága ezeknek a területeknek, mondjuk azt, hogy jelentősen csökkent az Egyesült Államok szemében. Van néhány kérdés Szíria kapcsán, ami fontos számára azt feltételezem, hogy terrorizmus ne induljon ott ki, tehát az iszlám állam és maradványainak felszámolása, ez kulcsfontosságú Szíriában és Irakban is. Fontos az, hogy az Assad rezsimmel szembeni, mondjuk azt, hogy nemzetközi elszigetelődés az kemény maradjon, tehát tartsák fenn azok az országok, akik nagyon akarják, tehát Oroszország, Irán, tulajdonképpen részben Törökország is, de egyébként ezek a területek beleértve itt egyébként mondjuk Irakot és Szíriát is közel sem olyan fontosak, mint voltak mondjuk 10 évvel ezelőtt.
Mi vette át a helyüket? Hát Kína. Kínai tenger kérdése?
Kína. Egyértelmű. Egyértelmű. Pluszban van néhány olyan dolog a Közel-Kelet kapcsán, ami jelentős változásokat eredményezett. Például az, hogy a kőolaj és földgázpiac az jelentősen megváltozott. Amerika nem függ, mi több konkurenciája gyakorlatilag a Perzsa, illetve az öböl államok kőolajának. Ez azt jelenti, hogy természetesen fontos számára annak biztosítása, hogy a leg fontosabb szövetségesei hozzájussanak ehhez a kőolajhoz és földgázhoz, gondolok én Dél-Koreára, Japánra, nem tudom én, Indiára, ha így lehet egyáltalán ezt mondani, akiknek szükségük van ezekre, de ő maga azt mondja, hogy köszöni szépen, jól van. És nagyon szerencsésen alakult gyakorlatilag az utóbbi években az izraeli szövetségi rendszeren belüli változás is.
De miért? Izrael azért, éppen, hát ott rakétáznak.
De lehet, igen,
amióta fönnáll Izrael,
nagyon
azóta
fontos, rakétáznak. Tehát a Trump adminisztráció az Ábrahám egyezménnyel gyakorlatilag létrehozott egy korábban elképzelhetetlen szövetséget, vagy mondjuk azt, hogy biztosította azt, hogy Izrael biztonsága ne csak önmagán múljon, hanem ebbe becsatlakozódnak az öböl államok is, áttételesen még Szaúd-Arábia is. Ezt úgy tudta elérni, hogy a legfőbb ellenségé Irán tette meg, azt az Iránt, akinek az előretörése egyébként a 2000-es évektől, de mondjuk inkább, még inkább 2011-től egészen látványos volt. Tehát Irán ugye saját súlyánál jóval nagyobb befolyással rendelkezik, elsősorban nem állami szereplőkön keresztül, Hezbollah, Hamas, jemeni huszik, a különböző iráni, vagyis bocsánat, iraki ilyen hát népi milíciák, ami azért zavarja azokat az országokat, akik azt látják, hogy egy egyébként hosszú távon, fogalmazunk úgy, hogy büntiben lévő ország, aki, hát, akivel szemben szankciók vannak, akit mindenki el akar szigetelni, akit vallásilag a muszlim kisebbséghez tartozik, az mégiscsak ilyen nagy befolyására tett szert. Ennek megfelelően most a közös ellenfél gyakorlatilag Irán, és ebbe az Irán elleni frontba az arab országok is és a muszlim országok egy része, vagy szunnita országok egy része is beállt, és ez egy nagyon kedvező az izraeli biztonság szempontjából, sőt, vannak olyanok, akik azt mondják, azért nem lesz például megújítva a JCPOA, vagyis az atomalkú Iránnal, mert egy ilyen alkú újra szétrobbantaná a társaságot. Nem baj, ha Iránt fenyegetésnek tekinti mindenki, mert akkor sokkal erőteljesebb lesz a fellépés, és akkor számos olyan kérdés nem fog előkerülni, vagy mondjuk azt, hogy számos olyan kérdés, ami Izrael biztonságával kapcsolatban előkerült korábban, ez nem fog előkerülni.
Jó, de kell azért ehhez, nem az a mély hit, hogyha Irán megint nagyon közel van az atomfegyver előállításához, akkor azért lesz egy izraeli csapás.
Igen, sőt azt gondolom, hogy nem csak izraeli csapás, hanem itt közös csapások lesznek, és a csapás nem feltétlenül bombával meg hasonló, ma már elég kifinomult eszközei vannak az Egyesült Államoknak és Izraelnek is ahhoz, hogy időről időre megakassza az atom fegyver elérésének a
túlforgatja a centrifugákat, meg a vezető tudóst valami harmadik országban likvidálja.
Abszolút. Hát
ezek ilyen finom módszerekre kell számolni?
Az igazság az, hogy mindaddig, amíg ezek a módszerek a háború küszöbe alatt maradnak, azt gondolom, hogy a legtöbb nagy hatalom számára ezek elfogadhatók. Nem szép dolog, meg nem jó dolog, de nagyon fontos, hogy azt a típusú fenyegetést, amit Irán lejelent, és az iráni esetleges atomfegyverek jelentenek, azt kezeljék. Ebben is egyébként azt látjuk, hogy az Egyesült Államok hátrébb lépett. Nem ő akar ebben az egész történetben főszereplő lenni, hanem azt mondja, hogy most akkor én hátulról benneteket támogatlak, ti viszont oldjátok meg ezt a kérdést. Akár Szaúd-Arábia, Izrael közösen, akár az öböl államok, Izrael, Szaúd-Arábia közösen. Az Egyesült Államok ilyen értelemben azt gondolom, hogy megint csak átértékelte annak fontosságát, hogy mindenütt ott kell lennie.
De mi ez a változás? Ez olyan, mintha azt mondták volna, hogy merjünk kisebbek lenni, vagy merjünk akkorák lenni, mint amikorák valójában
merjünk
vagyunk.
Máshogy nagyobbak lenni. Vegyük például, mondjuk akkor, eddig beszéltünk Afganisztánról. Mi történne ott, ha ott lenne mondjuk újra Al-Qaida, meg iszlám állam? Az történne, hogy drónokkal, precíziós bombákkal, különleges műveleti egységekkel, vagy ilyen kontraktorokkal, tehát ilyen civil biztonsági emberekkel az Amerikai Egyesült Államok oda tudna repülni, lőne, robbantana, elkapna, és kész, és visszavonulna.
De nem állomásoztatni.
De miért kéne ott állomásoztatni? Tehát miért kéne ott állomásoztatni? Azt gondolom, hogy Afganisztán ilyen szempontból eleve is, mondjuk a Bush kormányzat, megítélésem szerint a Bush kormányzat is túlértékelte. Természetesen értem a sokkot, hiszen a 9-11 az gyakorlatilag 2007-ig, 8-ig majdnem a gazdasági világválságig uralta az amerikai biztonság percepciót, de ennek sokkal, hogy mondjam, technikailag, logisztikailag sokkal egyszerűbb módja, ha az új technikákat, az új képességeinket használjuk, és nem kell ott állomásoztatni. Hasonlóképpen gondolkodik egyébként szerintem Szíriával és Irakkal kapcsolatban is. Az Egyesült Államok katonailag olyan csapásokra képes, lássuk például a Szolejmáni megölését, ami hát mondjuk azt, amit eddig úgy gondoltuk, hogy az Egyesült Államokkal szemben Irán használ, ezek a aszimmetrikus csapások. Tehát azt mondjátok, hogy meg tudtok támadni egy konténerhajót, vagy egy ilyen olajszállító tankert, hát mi ki tudjuk lőni a legfontosabb figuráitokat. Vagy egész egyszerűen személyeket tudunk úgy likvidálni, ahogy egyébként ti szoktatok. Tehát azt gondolom, hogy ezeket mind-mind figyelembe véve nem kell az Egyesült Államoknak annyira ott lennie. És azt gondolom egyébként ilyen értelemben, hogy ez máshol is így lesz. Tehát én el tudom képzelni egy olyan helyzetet is, hogy éppen egy teljesen más területről szóljak, hogy Európában is csökken az amerikai jelenlét, és azt mondja az Egyesült Államok, hogy az európai biztonságot és az európai védelempolitikát döntően a NATO európai tagállamai oldják meg.
Jó, de akkor Romániából, ahol egy nagyon masszív amerikai jelenlét van, akkor hátrébb fognak jönni, hát ott épp nem olyan nagyon rég kezdték
vagy
el építeni.
Vagy hátrébb fognak jönni, vagy pedig csökkentik egész egyszerűen az elrettentő erőt. De ebben nem tartom valószínűnek, hogy ez most látványos lenne, de látjuk azt egyébként, hogy logisztikailag átcsoportosítja. Ez egy katonapolitikai kérdés, hogy hol tartják ők nagyon fontosnak. Romániát azért nem gondolom, meg Bulgáriát sem azért nem gondolom, hogy ott nagyon változtatnának, mert a Krím és Ukrajna az Egyesült Államok, és általában a Fekete-tenger térség az Egyesült Államok szempontjából is egy kulcsfontosságú, és a NATO szempontjából is egy kulcsfontosságú hely.
Hatalom az nem úgy működik, hogyha az Egyesült Államok valahonnan látványában legalább visszavonul, akkor oda muszáj valakinek bemenni, mint a gáz, ez nem így működik?
Nem. Az Egyesült Államok nem véglegesen vonul ki. Az Egyesült Államok néhány helyről leglátványosabban talán Afganisztánból vonul ki, de Szíriában ott vannak még, ha minimálisan is, és ott vannak Irakban, és ott is maradnak Irakban. Nem harcoló egységek, de kiképző, tanácsadó, stb. Mindig azt szoktuk mondani, hogy az Egyesült Államok azért kulcsfontosságú, mert hogy jelen legyen, mert ha támadás éri az országot, akkor az Egyesült Államok úgy foghatja fel ezt az egészet, hogy ott vannak állampolgárai, őt is támadás érte. Ehhez szélsőséges esetben egyetlen ember is bőven elég. Nem lesz ilyen, de nem tudom érthetően, hogy azt mondjuk, hogy kérem szépen, ott vagyunk mi is, ott van egy csomó mindenki, a 120 vagy 400 emberből lesz 20 darab amerikai. És nem úgy, mint eddig volt mondjuk, hogy 50, vagy 60, vagy 30. Tehát én azt gondolom, hogy a jelenlétnek a súlyát azt nem feltétlenül a létszám határozza meg. Azt gondolom, hogy ezzel számol mindenki, és azt feltételezem egyébként, hogy ha elég erős az Egyesült Államok, akkor jelezni tudja ezeket a dolgokat. Tehát ki lehet próbálni, hogy akkor mi fog történni, akkor ha mi úgy gondoljuk, hogy elmentek az amerikaiak, csak kevesebben maradtak, de az Egyesült Államok ilyenkor azért elég határozottan szokott lépni.
Fehér Oroszország, ahol egy éve volt egy olyan választás, amit a győztes elnökön kívül mindenki más csalásnak tekint. Ennek a biztonsági kockázata micsoda? Azért nehéz megítélni, mert Lukasenko elnök két napja azt mondta, hogy ne akarjatok harmadik világháborút kiprovokálni. Tehát ezen a szinten van a Fehér Orosz helyzet veszélyessége? Nem. Harmadik háború van belőle?
Nem. Ezek politikai szlogenek és politikai kommunikáció. De azért azt látni kell, hogy a Lukasenka diktatúra az azért az elmúlt időszakban jó néhány olyan problémára vagy olyan kihívásra hívta fel a figyelmet, amit figyelembe kell venni minden egyes NATO tagország vagy környező ország védelempolitikájában. Sorolok néhányat. Repülőgép lezényszerítés akkor, amikor én el akarok valakit fogni. Ilyen azért nem nagyon volt eddig. Ők voltak az egyetlen...
Terroristák szoktak csinálni, de azok nem államok.
Pontosan. Erre azért fel kell készülni. Tehát hogy mondjam, azt gondolom, hogy a repülésbiztonságot, általában a polgári régi közlekedést ennyire semmibe, a szabályait ennyire semmibe venni is nem valószínű, hogy szabad. Tehát erre oda kell figyelni. Azt látjuk, hogy hasonlóan Oroszországhoz a belorusz titkosszolgálat, vagy a belorusz KGB katonai biztonsági szolgálat is külföldön is likvidálni próbál, igyekszik embereket. És azt gondolom, hogy egyébként ezzel, mint egy jelezve azt, hogy senki nem érezheti magát, még azok sem, akik diszidáltak. Azt gondolom, hogy ezre is figyelembe kell. Tehát ezt is figyelembe kell venni, jobban oda kell figyelni a belorusz titkosszolgálat tevékenységére. Azt lehet látni egyébként, hogy ebben a tevékenységében tulajdonképpen mintázatában ugyanazt követi, amit az orosz országi föderáció titkosszolgálata, nyilvánvaló nem akkora hatékonysággal is, nem olyan eszközparkkal is, stb.
És akkor egy harmadik... Hogy lehet erre odafigyelni? Hát az oroszok Nagy-Britanniában végrehajtott műveleteit is minden további nélkül meg tudták csinálni. Embereket öltek meg. És nem látszik, hogy különösebb következménye volna. Nem mondták azt, hogy jaj, hát ilyet többet nem csinálunk.
Hát azért olyan következményét nem nincs, hogy ilyet többé nem csinálunk, de azért nézzük meg, hogy ezeknek az akcióknak milyen hatása volt a nyugati orosz kapcsolatokra. A hidegháború óta nem volt ilyen rossz kapcsolat Oroszország és a nyugat között. Amit egyébként hosszú távon azt feltételezem, hogy Oroszország fogja megsínyleni, mert szankciók vannak vele szemben, mert kiszolgáltatott lesz a nagyobb partnernek, Kínának, mert olyan területeken is kénytelen lesz beruházni, amit egyébként nem feltétlenül kellene, gondolok én itt mondjuk a nukleáris képességek, vagy hagyományos képességek. Tehát azt gondolom, hogy ezeknek azért volt nagyon komoly hatása. És leginkább felteszem, hogy Oroszország presztízsében is azért azt látni kell, hogy Joe Biden úgy ment el Genfbe, és úgy tárgyalt Putyin elnökkel, hogy mind az amerikai belpolitika felhatalmazta erre, tehát hogy nem halkuszunk, mind pedig a NATO tagországok felhatalmazták erre. Tehát azt gondolom, hogy igenis ezeknek a hatása mindenféleképpen nagy, és még nagyobb egy kisebb diktatúra esetében. Azért Lukasenka elnök nem rendelkezik se olyan képességekkel, se olyan lehetőségekkel, mint Putyin. Tehát, és akkor még egy dolgot hadd említsek meg, ugye nálunk mindig azt szokták mondani, hogy, hogy hát itt ez egy irányított migráció. Na most látványosan lehet látni, hogy igen, van az irányított migráció ilyen, mint amikor a Lukasenka elnök fogja magát is repülőgépekkel, hát Irakból hozott menekülteket, akit aztán átnyom a litván, a lengyel és a lett belorusz határon.
Az Unióba be.
Így van, az Unióba be. Azért ezt sem lehet hosszan csinálni. Részben azért, mert ugye az Unió viszonylag gyorsan tudott lépni, és leállította az irakiak részéről a részvételt ebben az egész történetben.
Meg kerítést épít.
A kerítést is épít természetesen, és hát a másik, hogy arról is tudunk, hogy visszatoloncolják őket. Tehát azt lehet mondani, hogy oké, gyerekek, akkor menjetek szépen vissza, és akkor nézzük, hogy mit fognak a beloruszok csinálni. A beloruszok pedig ugye próbálják azt elmagyarázni, hogy, hogy hát milyen szörnyű dolog, hogy a demokratikus visszatoloncolta őket, és hogy majdnem félholt emberek jelennek meg náluk. Ez belpolitikailag tök jó, de külpolitikailag nem nagyon.
Jó, de kinek fáj jobban? Az Európai Unió közvéleményének valószínűleg azt nehezebb eladni, hogy emberekkel szórakoznak. Lukasenka elnök a saját médiáján valószínűleg könnyebben el tudja adni bentről, hogy ez a gonosz Európai Unió műve. És előbb-utóbb európai politikusok is azt fogják mondani, hogy nem kéne ezekkel az utaztatott szerencsétlenekkel ezt csinálni. És akkor mi a következő lépés?
Én pont az ellenkezőjét látom. Tehát pont az ellenkezőjét látom, azt látom, hogy vannak olyan kormányok, akik nagyon szeretnék például leállítatni az afgánok visszadeportálását Afganisztánba, vagy olyan helyekre, honnan érkeztek. És hasonlóképpen egyébként azt látom, hogy vannak törekvések arra, hogy akkor Irak fogadja vissza, kapnak valami zseppénzt, hogy menjenek vissza. Tehát azt gondolom, hogy azért az Európai Unió az pontosan látja, és az európai média az pontosan jelzi azt, hogy Lukasenka maga Lukasenka elnök is egyébként bejelentette, hogy majd meglátjátok, hogy mit tudok én.
Befenyített ezzel.
Így van, de hosszú távon azért azt kell látni, hogy Lukasenkának közel sincsenek akkora lehetőségei. Az egyetlen lehetősége, hogy minél inkább Oroszország felé fordul, amire az láthatóan, még akkor is, ha muszáj neki, láthatóan nehezen viselik. Többször nyilatkozik abban, hogy ugye minket a Oroszország felé akarnak sodorni, stb. Ne felejtsük el, hogy a Krím elcsatolása után azért Lukasenkáik is befékeztek, mert látták azt, hogy körülbelül mire számíthatnak. És azt lehet látni, hogy a belorusz-orosz együttműködés az egyre inkább egy aszimmetrikus együttműködésé válik, ami azt jelenti, hogy Belarusnak és Lukasenkának sokkal nagyobb-nagyobb engedélyeket kell tennie. Vagyon elemeket veszít el, tehát a privatizálás megtörténik orosz részről. Látjuk azt, hogy Oroszország katonailag is hát szeretné közelebb hozni Belaruszt. Ez azt jelenti, hogy olyan hát katonai akciókat, vagy gyakorlatokat, olyan katonai bázisokat akar kialakítani Belarusz területén, az államszövetség keretein belül, ami az orosz érdekeket jobban tudja megjeleníteni. Ezzel a NATO-nak és az Európai Uniónak is számolni kell, és ez nem a Lukasenka elnöknek a jó pontjait növeli. Én azt gondolom, hogy Lukasenka már elég régóta a belorusz nemzeti érdekeket háttérbe szorítja saját hatalmának a fenntartása érdekében, és ez akkor is látványos egyébként, ha most nem látunk mondjuk tüntetéseket, és a belaruszok egyelőre csöndben tűrik ezt. Hosszú távon én továbbra is fenntartom, hogy most olyan időket élünk, amikor gyakorlatilag Lukasenka bukásának a folyamatát látjuk, illetve annak vagyunk tanúi, egy ilyen kétségbeesett keresése annak, hogy mivel tudhatná. Ugye a Lukasenka fő célja alapvetően az, hogy a szankciókat megpróbálja enyhíteni. De ez agresszív magatartással és kényszermigránsok átdobásával, vagy határon átküldésével, vagy repülőgépek eltérítésével nem fog menni.
De bocsánat, van a végjátéknak olyan szakasza, amikor a diktátort még más is érdekli, mint a saját személyes biztonsága? Mert azzal könnyű magyarázni, hogy miért szorítja háttérbe a nemzeti érdekeket, mert hatalmon akar maradni, addig nem viszik el. Nem lövik le.
Azért azt gondolom, hogy Lukasenkának nem kellett volna ezzel szembenéznie. Lukasenka megtehette volna azt, már egyébként a választásokon, hogy azt mondja, hogy oké, rendben, és akkor a belarusz társadalom nem kívánta volna a vérét. Ez nem egy nyugatos társadalom. Ez nem egy olyan társadalom, amelyik alapvetően, hogy mondjam, polgárháborúra vagy konfliktusokra lenne szocializálva. Ez egy olyan társadalom, ahol gyakorlatilag a tüntetők elviszik maguk után a szemetet. Ez egy olyan társadalom, hogy amikor a tüntető föláll a padra, akkor előtte leterít valamilyen
hát papírt. Jaj, ne koszolja össze.
Így van. Egy picit ők a posztszovjet és skandináviai. Mindenféle, hát számunkra lehet, hogy ostobaságnak, vagy naívságnak, vagy érthetetlen dolognak a megjelenésével. Én azt tartom a legtragikusabbnak alapvetően, hogy a Lukasenkának sikerült gyakorlatilag az erőszak szervezeteket úgy kompromittálnia, hogy nem tudnak az erőszak szervezetek elmozdulni, hát mondjuk azt, hogy Lukasenka mellől, mert annak nekik is következményei lesznek. Tehát azt nagyjából lehet látni, hogy a tavalyi durva fellépés a rendőri szerveknek, a letartóztatások és egy csomó minden, ezek valóban afelé viszik, hogy mint Lukasenka, mint pedig az erőszak szervezetek előbb-utóbb, amikor megbukik a rendszer, akkor számon legyenek kérve.
Köszönöm szépen az elmúlt egy órában Tálas Péter, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének igazgatója volt az Aréna vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.